78. Velázquez a Cuarté mesterekkel együtt két nappal előzi meg a felséget. Tapasztalatból tudja, sehol semmi nincs készen fogadására. Recseg a vendégágy, nyírkos az ágynemű, mindenütt csak tűzi játékokat, bika viadalokat rendeznek, de ki gondolna arra, hogy a fárasztó nap után ő felsége szívesen veszi, ha befűtenek a kandallóba is. Ám a sziklafészekben nincs kályha, parázs fölött melegítik csúzos kezüket az urak. Fuenterrabía az utolsó állomás. San Sebastianban előbb hetekig kellett arra várni, hogy a fácanok szigetén az alkudozók berekezzék a heves jelentekben bővelkedő tárgyalásokat. Végre megjött három jelentése. Nincs már az egybekerésnek akadálya. Mazzarin nem ragaszkodik ahhoz, hogy a fél milliós hozományt azonnal lefizessék, épp csak elvi fenntartással él, a Pireneuszi szerződés hatályba lépését illetőleg, míg meg nem érkezik, Párizsba a pénz. Ő felségének tavassza soha nincs semmi pénze. Azért kellett szinte szégyen szemre, a la Ligera, alig 200 személyes kísérlete utaznia, mert nem tudott kölcsönbesen felvenni annyi pénzt, hogy a katolikus királyok hagyományai szíven végezze az országjárást. Ahol megszállt, menet közben nem szórhatott ajándékokat. Szerencsére pergament tekercseket hozott magával az udvari titkár. Ő felsége búcsúzáskor átnyújtott egy grófi diplomát, engedélyezett valami városi kíváncságot, vagy a vendéglátóra ráborított egy lovak köpenyt. Fuenterrabía. A dédapa építette határerdőnek, szemben a franciák várövezetével. Ő felsége úgy dönt, hogy itt menjen végbe az infáns nő joglemondása a trón öökrésről, és ezt kövesse a per procuratio nem, házasságkötés 14. Lajos és Mária Tereza között. Soha ennyi grandot nem vendégelt a határ erődítmény, mint ezen a júniusi napon. Három kezébe tette az infánsnő a joglemondó esküt, tanúként szolgált három herceg, három örgróf, három gróf. India patriárkája és a pamplonai püspök adott egyházi keretete különös szertartáshoz, mint a láthatatlan kezek leszaggatták volna a fiatal lány infánsnő ékességét, az államaktus kitaszította a spanyolok világi közösségéből. Másnap került sor az esküvőre. A Fuenterrabiai templomban száz és száz gyertyafénye, püspökök, prelátusok, szerpapok hada. A szertartáson egyetlen francia sem volt jelen, 14. Lajost, Háró, a második Conde Duku képviselte. Minden lépésnek a szertartások szellemiben kell történnie. Éjszaka derekáig ült már vörös szemmel Velázquez, felrajzolta a vártól templomig vezető utat, mindenkinek kijelölte helyét. A hölgy, akit oda kísérnek, még spanyol hercegnő. Amikor visszajön, Franciaország királyasszonya. A szertartás rendszerint a király az első, aki leányának gratulál. Mindig boldogság kísérje felségedet, mondja. Kezet akar csókolni leányának. Mária Tereza sírni kezd, ráborul apja kezére. Így maradnak egyetlen pillanatra, egymást átölelve, majd kibontakozik a menet, a merevarcú felség, karja leánya, a közelállók látják, enyhe remegés fut át a király arcán, kezei szüntelenül reszket. Milyen lehet az út az északi francia oldalon, a Bidasszol folyótól átölelt fácanok szigetéhez, ezt nem tudja Velázquez. Bizonyára jobb, mint a spanyol déli oldalon, ahol lehetetlen kitenni a kocsi utazásnak a násznépet. A várparancsnok nyári kirándulásaira építetett magának egy lapos fenekű hajót, melynek közepén fedett pavilon állt hűsülésre, ha túl nagy a forróság. Kopott a bárka, kikezdték esők, viharok. Egy nap, s egy éjszaka elég arra, hogy az udvari mesterek megújítsák az aranyozást, szőnyegeket, székeket cipeljenek a kis hajóra. Mire elérkezik az indulás órája, a felség csodálkozva látja, hogy a palota marsall ismét remek művet formált. Valóban, uralkodóhoz méltó a hajó. Igáslovak vontatják, ár ellenében, a fedélzeten mindenütt virágkoszorúk, pálmák, a pavilont befonja a babér. A fácanok szigete júniusi pompájában várta a két ország vendégeit, senki szigette, és mégis úgy élt az emlékezetében, mint államaktusok hagyományos helye. Még utaztak Fuenterrabiából, felfelé a folyón, elmondja az udvari krónikás a sziget történetét. Tudnivaló, hogy épp 200 esztendővel ezelőtt három király szállt meg a szigeten, felségedőse, IV. Henrik kasztíliai király volt a döntőbíró, az aragóniai király, s 11. Lajos francia király nagy határperében. A siker emléke boldog ómen. A második aktust akkor jegyezte fel a történelem, amikor első Ferenc, francia királyt felséged dédatja kegyesen elengedte fogságából, de két fiát túszként kellett Spanyolországnak adnia. Így cserélték ki a legkeresztényebb királyt és a hercegeket. A harmadik találkozás már felséged neve jelzi. Boldog emlékezetű Izabel királyné itt látta meg először s utoljára felséget testvérét, Anna infánsnőt, aki innen indult Párizsba. A felség Fülöp felállt, mint ez is szertartás lett volna. Esztendők óta az Alcázarban nem ejtette ki senki Bourbon Izabel nevét. Ezzel Marianna érzékenységét kímélték, aki gyötrő féltékenységet érzett, ha valahol felvillant az első, a boldog emlékezetű királyné szellem alakja. Mária Teresa, aki a bárka orrában állt, nézte a tűnő spanyol panorámát, meglepetten látta, egyszerre felemelkedik mindenki, a grandok is, az apja is leveszik a kalapjukat. Emlékeztek Izabelre, aki odaadta utolsó ékszereit, maga vezette Katalóniába ezredét. A király lakosztályából elvándorolt minden arcképe, a tanástermekben kaptak helyet, ahová nem teszi be a lábát Marianna. Már látszott a sziget, közeledtek a hajóhídhoz, mely fából épített tanácsházhoz felvezett. Két-két tornyával messziről úgy tűnt fel az épület, mint valóságos kastély. Holott viharoknak kitett, roskadozó fapalota volt, de a felség találkozó előtti hetekben két ország vetélkedése újból tündér kastélye alakította. Hosszú folyóson át ért a látogató a tulajdonképpeni épülethez, mely végig húzódott a sziget keskenyebb oldalán. Három terem a franciák, három a spanyolok országa felé nézett, míg egy-egy titkos kabinet nyílt a felségek részére. Középen a tanácskozások terme mindkét nemzet közös tulajdona volt. A spanyolok szobáikat flandriai kárpitokkal borították, szőnyegeket szórtak szét a padlón, néhány képet is agasztottak, a franciák goblei neikkel parádéztak. A bútorok színe spanyol oldalon fekete arany volt, a franciák itt is inkább kedvelték a fehér-kék ezüst tónusokat. Diego összfér háton tette meg már kétszer is az utat, hogy elhozza mindent, ami szükséges a dekorációhoz. Ott élt szőnyegek fali kárpitok között. Saulus megtérése Paulussá, ezt a szőnyeg remeket választotta, majd négy mitológikus kárpitot, Achilleszt, Ikaruszt, Orfeuszt, Andromédát. A tanácshozósok termében spanyol oldalt sejemszőnyeg díszítette, az apokalipszis témájával. Francia oldalra a dáma és az egyszarvú történetének fali kárpitjai kerültek. A két miniszter már kidolgozta az ünnepés aktusok rendjét is, három napig tart majd a találkozó. Először megtörténik a rokonok találkozása, az ismerkedés szertartásai. Második nap sor kerül a Pireneuszi béka okmányának megerősítésére, ezt követi Mária Teresa átadása. Végül harmadik délután ünnepélyes búcsú. Akik itt a Fálcanok szigetén elválnak, emberi számítás szerint már nem találkoznak egymással soha. Bár ausztriai Anna, amikor könnyek szigetének nevezte 45 évvel ezelőtt e parányi paradicsomot, alig ha gondolhatott arra, hogy még viszont látja egyetlen testvérét, Fülöpöt. Fülöp is talán csak azért vállalkozott erre az ezer izgalommal járó útra, hogy még egyszer megölelhesse Annát. Lajos és Mária Teresa inkább csak néma szereplő lesz. Két testvér találkozójáért ölt valójában ünnepi díszt a könnyek szigete. Milyen öreg lettél, Fülöp? Milyen öreg lettél, Anna? A szavak ott rejtőznek a könyvben, ölelésben, szertartások, frázisok között. Mária Teresa kezet csókol nényinek s anyósának. Keresi férjét, de csak sógorát, Lajos öccsét, Anzsú hercegét mutatja be az anya. Miért nem láthatom ő felségét? Kérdi önkéntelenül Mária Teresa. A réges királyné elszokott attól, hogy más is tehet fel kérdés, nem csak Mazarin. Nem sokára eljön sora, mondja spanyolul, s kisebbik fiának lefordítja a párbeszédet. Anzsu egyetlen szót sem ért anyja nyelvén. Sötétedésig maradnak együtt a testvérek. Milyen édes újból spanyolul beszélni, kis szavakkal, meg valahol ott rejtőztek a gyermekkor emlékvilága alatt. Mazarinnal a királyné olaszul beszél. Ez titkosabb nyelvük. Annál a gyerekkorában ezt is meg kellett tanulnia. A két spanyol testvér az ablakhoz vonul, így kevésbé tudják kihallgatni szavokat. Velázquez rögtözött kerítést vont a fapalota köré, itt elengedtek néhány őzet és dámvadat. Ahogy kinéznek az ablakon a nyári melegben, kecses nyakak hajlanak be az itatóba. Amikor? Kezdi Anna. Felvonul előttük a 30 éves háború. Végig élték mind a 30 évet. Ezután még 12 évig tartottak a spanyol-francia hadjáratok, Katalónia fellázítása, Portugália elszakítása, szövetség az angol lázadókkal, akik a királyt megölték, a rokrói csatavesztés, Jamaika elorzása, az ezüst flotta kincsének elrablása, vér és vád, Richelieu és Olivares gyűlölködő árnyékai. Te voltál, Anna, te voltál, Fülöp. A két öreg beszél a halottakról. Egyszer láttad csak Izabelt. Nem láttad Baltazar Carlos soha. Két kisfiam van, mind a kettő sápat, úgy mondják az orvosok, a vérük kevés. Látod, Anna, már öreg vagyok. Miért nem jött el, Marianna? Fülöp mosolyog. Tudod jól, hogy nem akarták a házasságot a bécsiek. Rettegnek a franciáktól, s talán Anna. Meg akarják maguknak kaparintani a Németalföldet is, ha meghalok. Kiben bízol most, Fülöp? A férfi beszél az apácáról, aki öreg, szigorú, de híd a túlvilági hatalmak felé. Egy órára látta csak Agredában. Ki most a nagy inkvizitor? Veszélyes kérdés. Franciaországban a bíboros miniszterek nem tűrték a dominikánusokat. Galliában nincs szent hivatal. Itt harcolnak a protestánsokkal, de mágiát nem gyújtanak alájuk, nem öltöztetik őket Szabenitóba. Itt szokta le lenni az autodafékon, Fülöp. Ha elakad a szó az országok ügyében, a gyerekekről kezdenek beszélni. Lajos 22, csak úgy, mint Mária Tereza, mintha elmerült volna körülöttük minden, és alig hallják a diskurzust, mert a gálás Anzsu folyt a csógornőjével. Mária Tereza beszél ugyan franciául, de csak úgy, hogy a franciát az Alcázarban elképzelik. Aki tud spanyolul, annak meg lehet értenie. A herceg hevesen neki kezd egy-egy témának, lovagi lendülettel, hogy helyettesítse bátyját. Mária Tereza tágult szemmel hallgatja, igyekszik elfogni a francia szó valódi értelmét. Amikor válaszol, elpirul, lehajtja fejét, kérdően néz Annára, akinek először mondja félve és bizalmattanul, anyám, milyen rég volt, amikor utoljára mondta, anyám. Mariannával első naptól kezdve maguk közt titkon tegeződtek. Még bent a teremben egy felséges színjáték pereg, Lajos király a folyóparton szemkápráztató iskola lovaglásba kezd. A spanyol urak odaállnak a hajóhídhoz, két oldalt kalaplengetés, biztató vagy elragadtatott szavak. A legkeresztényebb király hirtelen leugrik lováról, szinte átszalad a hídon. Hol van Fülöp méltóságos vonulása, a szertartásán majdnem égi ritmusa? Lajos félúton találkozik a bíborossal, Mazarin fülébe súg, a francia főminiszter mosolyogva fordul Háróhoz, valamit kérdez tőle. Mindenki a főszereplők közül tudja, hogy egyetlen mosoly, felhő a szem tükrében nem maradhat észrevétlenül. A szeszélyes girlandok között parány rés. Lajos nem magas ember Háróhoz képest. A spanyol kancellár könnyen eléri a kémlelő nyílást, Lajosnak fel kell ágaskodnia. Ez a pillanat, amikor először meglátja Mária Terezát. Tud-e színleni, Lajos? Mondd-e valamit, ami a pillanathoz illik? Unokatestvér, nagyon szép, ezért nem hasonlítunk egymásra. Háró kitárja két karját. Igyekszik egyszer spanyol, francia lenni. Gálás, de méltóságos. A legkeresztényebb király tüzes fiatalság előtt nevetségesek lennének az Alcázar komor gesztusai. Amikor Anna és Fülöp a kísérlet előtt az első nap búcsújaként megölelik egymást, a jelenlévők meglepetten látják, Fülöp egy évtizedet fiatalodott, s a mosoly, még visszatérnek Fuente Rabbiába, végig ott dereng a felség ábrázatán. Olyan jó volt Annával lenni. S Anna három napra levetette az özvegyköntöst. Francia királyasszonyok díszruhájába öltözött. A bíboros úgy ismeri Annát, mint senkit ezen a világon, szavát, szeszét, bánatát. Mazarin látja, Anna felé lett. Anna majdnem fiatal. Csak az öregek veszik észre a metamorfózisokat. Alkonyatul válnak el egymásról spanyolok és franciák. A jobb utakon pompás hintokban indul Saint-Jean felé Lajos kísérete. Velázquez estére friss virágdíszbe öltöztette a folyami hajócskát, amely most újból fedélzetre veszi a felségeket. Háró az egyetlen, aki ismeri Lajost. Mária Teresa kissé kimerült az első francia leckétől. Miért is kell végig kínlódnia a délutánt a sebes beszédű sógorról, aki ezt meg kell éreznie, nem mindig azon a hangon beszélt vele, amely a legkeresztényebb király hitvesét megilleti. Háró Mária Teresa mellett áll a bárka orrában. Most az ár viszi őket Fuenterrabia felé. A folyó kanyarog. Amikor kissé délfelé fordul, a francia parton feltűnik néhány lovas. Mihelyt a király hajója közeledik, az egyik közülük leléptet lovával egészen a partig. Mindjárt ott állnak már, a hajócska oldalán Lajos lengeti kalapját, majd nekered lovával, s versenyt üget a bárkával, míg csak a hajó el nem tűnik a parti fűzesek között. Jó ómen, gondolja Háró, amikor közelről látja, a sápat leányarc kissé kipirul. Második délután a szertartás mesterek előbb összeigazították óráikat. Egy pillanatban hangzik el jobbról és balról három koppantás. Majdnem fél század, szinte szünet nélküli háborúi után most fog kezdet egymással a katolikus és a legkeresztényebb király. Milyen öreg Fülöp, milyen fiatal Lajos. A spanyol király, mint a kilépett volna az udvari portréból, fekete pompáján csak az arany gyapjú s a kard markolatának aranya világít. Szőke még, az enyhe ezüst csillogás megszépíti az osztrák fürtöket. A borbé pirosított kent őfelség arcára így fiatalosabban hat. Jobb keze sajnos remeg, de tartása királyi. Csak akkor görnyed meg, ha elhagyja a tanácskozások termét. Lajos alacsonyabb, belet vált, heves taglejtésű. Ruhája színpompás, szalagok, csipkék, ékszerek, harmonizáló játéka. Mazarin lép előre. Az olasz ember egyformán jól s egyformán rosszul beszél franciául, spanyolul. Ő most a tolmács, félelmes szókészségével, a forduló gazdagságával hidalja át a nyelvi nehézségeket. Fülöp beszél franciául jobban, mint leánya. Kénytelen volt megtanulni, hisz ő a természetes úr Flandriában, ahol a vazalusok francia ajkúak. Lajos viszont egyetlen szót sem tud anyja nyelvén, franciául túl sebesen beszél ahhoz, hogy Mária Teresa megérthesse. Így Mazarin az ifi uralkodó pár mögé áll, s férj és feleség közt közvetíti az első szertartásos mondatokat. Frissítőket kínálnak, kint erős a meleg. Fél óráig tart a látszólag fesztelen beszélgetés, melyben mintha nem lenne még szoros szertartásrend. Mazarin megadja a jelt. Újra koppantanak az udvari botokkal, s jobbról-balról bejön a kíséret. A spanyolok csupa férfi, csupa grand. A franciák előre engedik Kerigen hercegnőt és Noailles grófnőt, még a király öccse is átadja a hölgyeknek az őt megillető helyet. Mazarin olyanokat választott a francia kíséretbe, akiknek ősei jelentős szerepet játszottak az elmúlt másfél század spanyol ellenes háborúiban. India pátriárkája, a szertartás egyházi feje. A világi autoritás egy francia és egy spanyol miniszter képviseli. Égő gyertyák, feszület, nyitva az evangélium. Mindkét felség letérdel a számára rendelt asztalhoz. A prelátus hazája nyelvén olvassa az eskü spanyol szövegét. A francia miniszter ugyanezt teszi franciául. Megesküznek híven, fenntartás nélkül teljesítik a pireneuszi béke összes feltételeit. Egyszerre teszik rá bal kezüket az evangéliumra, míg jobb kezük mutató ujját a feszületre. Először spanyolul, majd franciául hangzik el, esküszöm. Váratlan megszól Lajos, maga biztos hangján. Nem csak arra esküszöm, hogy megtartom a békét, de esküszöm a barátságra is. Ez nem volt benne a szertartás rendben. Úgy látszik, Lajosnak nem diktál az etikett. Fülöp nehezen emelkedik fel a térdeplőről, fájdalmasan egyensíti ki csúzós térdét. Lajos felugrik, egymás felé sietnek, s most végre megöleli egymást a két szuverén. A nagy államaktus megfelel a burgund rendnek, mely áldóan terjeszti ki kezét. A két uralkodó bemutathatja egymásnak kísérletét. Csupa cím, csupa pompa, rangok, méltóságok, mint a középkor őszének lenne az utolsó ragyogása. Fülöp felnéz, mint a mosoly ülne arcán, amikor bemutatja a rangban utolsó helyen álló urat. Don Diego de Silva Velázquez, a Santiago rend lovagja, palotamarssal. Kedves udali festőm, akiről felséged már bizonyosan hallott. Ez sincs benne a szertartás rendben. A hajdani Burgundiában nem tisztelték a piktorokat. Lajos megbiccenti fejét sem jobban, sem kevésbé, mint a hercegek előtt. A spanyol grandok megkövetelik a maguk külön színjátékát. Anna előtt úgy térdelnek le, s úgy csókolnak neki kezet, mintha még mindig spanyol infánsnő lenne, azzal az utánozhatatlan grandezzával, ami spanyol, majdnem egyenlőtől kijár a család asszonytagjainak. A francia hölgyek csodálkozva nézik a különös spanyol szertartást. Frissítők. Annyi maradt a mor világból, hogy őrzik Madridban a kalifák konyha receptjeit, s annyi az indiákból, hogy Montezuma vagy Atahualpa udvarának ritkasságait is feltalálják. A csokoládét alig ismerik Párizsban. A franciák szakácsművészete könnyebb gráciát hordoz. Fagylaltok, szobor kompozíciói imbolyognak aranytálakon. Boldog délután a fesztelen beszélgetések pillanatai. Rejtett rokonságok kötelékei, fiús és lányos apák cserélgetnek ígéreteket. Lajos kémleli Fülöp arcát. Mi lesz, ha meghal? Mi lesz, ha meghal az Alcázarban a két kisfiú? Mi lesz? A jövőre a császári udvarba indítják Margaritát, hogy feleségként szolgálja unoka testvét Lipótot. Mi lesz, ha mindenki meghal a spanyol Habsburgok birodalmában, s Maria Teresa lesz az egyetlen, akinek trón igénye marad. Egy órája csak, hogy esküdtett a Pireneuszi békére. De a titkos klauzula így szól. Akkor lép hatályba, ha Fülöp megfizeti a 500 000 hozományt. A legkeresztényebb király tudja, hogy csak a perui folyók iszapjában létezhetik ennyi spanyol arany. Délelőtt beküldte lányához az udvarmestert. Kéri, hogy ő felsége fogadja apját. Fuenterrabia felett heves hegyi szelek kerengtek az éjszaka. Az érckakasok oly rettenetesen csikorogtak, hogy alig tudott az ajuktól aludni Fülöp. Vesét érezte, nehéz volt a felkelés. A palota marsa jelentette, minden rendben van. Az éjszaka újból rendbe hozták a bárkát, én már harmadik útjára. Új szönegeket terítettek rá, friss virágdíszeket, a két ország címerei fali kárpitok formájában borulnak egymásba. A szövőnőkre gondol. Ott készült az egyik goblejn. Don Diego, ön mindenre gondol. Örülök, hogy velem jött. Készíte vázlatokat. Nem volt időm rá, felség. Nagyon sok baj van a fogatokkal és a hintókkal. Ha visszamegyünk, meg tudom majd festeni az entrevista bármely jelenetét, melyet felséget kíván, de sajnos itt nem volt rá időm. Eddig a lány jött apjához, a szertartás rend most úgy kívánta, hogy a férfi király keresse fel a nő felséget. Kérem, ne jöjjön be senki hozzánk. Várjon itt a várnagy szobájában Velázquez. Ma öltöztették utoljára spanyol ruhába Mária Terezát. Reggeli köntöst hord, szép szőke fejére nem helyezték még rá a vendéghajat. Kérem, ne sírjon majd, amikor elválunk. Azért jöttem, hogy megkérjem erre. Nagyon üres lesz az Alcázar nélküled. Arra gondolok, milyen boldog lett volna anyád. A lány megfogja apja kezét. Milyen eres már, kék ércsomok duzzadnak a fehér bőr alatt. Ha ő tartja jobbját, megszűnik a könnyű, de szüntelen ereszkedés. Komoly erőfeszítésébe került, amikor a béke okmányra kemény, változatlan kacskaringokkal rótta oda a Filippuszt. Már alig szólnak egymáshoz. Annát kérte, hogy szeresse Mária Terezát, mintha saját lánya lenne. Ne nyelje el ez a spanyol elkölcsök között nevelt lányt, a Louvre tarka forgataga. Maga Fülöp vágyodni kezd Párizs, Versailles után. Emlékek kavarognak benne. Mit mesélt hosszú estéken át, Chevreuse hercegnő a francia király udvaráról, amikor a párizsi cserszövények a nemes hölgyet menekülésre késztették. Főrangú dáma volt, aki szeszélyes lényével megbabonázta Fülöpöt is. A szép asszony, amikor később kibékült Párizzsal, magával vitt a portrét is, amelyet ő felsége kívánságára Don Diego festett róla. Anna, vigyázz a lányomra, az egyetlenre, aki Izabeltől megmaradt. Ülnek. A lány fogja a roskatag ember kezét. Kíván-e már ma este Lajos konszumációt? A Pireneuszi béke hatája függ attól, hogy a valóságban is ne csak a püspökök szavával egy test legyen Mária Teréza és Lajos. Egy régi családi botrányra gondol. Anyja mesélte, az ő húga Mária Krisztiérna egy keleti fejedelemhez ment férjhez, Transzilvánia urához, aki 23 éves korában nem tudta megadni feleségének azt, ami az asszony a urától jár. A pápa ezért bontatta fel a házasságot. Anyja sírt, amikor megtudta, Mária Krisztiérna bevonult egy osztrák zárdába. Esztendők múlva újból sírt anyja. Meghalt Mária Krisztiérna. Ez még Lerma idejében volt, aki gyűlölte az osztrák királyasszonyt. Apja azt mondta egyszer az államtanácsban, nem engedhettem éhezni Prágában azt az embert, aki a királynek sógora volt. Egykor egy gyóntatója fordult hozzám. Segítsem ki szegénységéből, Báthori Zsigmondot. Pénztáramból küldetek neki 2000 aranyat. Az aranygyapjas rend lovagja sehol sem nyomroghat. Miért jut eszébe ez a távoli, eltemetett családi történet, mint amilyennel tele vannak a titkosabb krónikák? Perutól, Transzilvániáig egy spanyol királynak mindent kell tudnia, ami a föld tekén történik. Valóban gömbölje a föld, s forog a nap körül, hogy a Galilei megírta? Miért jut mindez egyszer eszébe, míg fogja némán lánya kezét? A lány arra gondol, amit Marianna mesélt. Mesélt az éjszakáról, amikor felszabadult a lányság békjói alól. De nem egyszerre, hanem lassan, szinte évek alatt. Milyen boldog élete lehet Mariannának, akinek olyan férje van, mint az ő apja. Lajos rohant fel alá paripáján, stoppantott, mert a tinta tartó nem állt a helyén. A csillagokig, mondja a motto, mert bevésetett Bruno szerencéjébe. Még az ünnepi aktus alatt is szippantott a csípős szagú, könnyeztető tubákból. Ez lesz a férje. Lajos ma már levetkőzteti. Befekteti Saint-Jean de Luzben egy francia ágyba. Asszonyát teszi. Joga van hozzá, megvette. A Pireneuszi béke ára Mária Teresa. Mária Teresa sokat tud a hazai dolgokról. Ha nem született volna Prospero és Thomas, keresztet kellene vetnie, penitenciákon gondolkozna, mert a kisfiúk halála villant fel. Míg esküvel nem mondott le trón igényéről, még akkor is ő lehetett volna a trónörökös. Mária Teresa tudja, hogy egy roskatag birodalom roskatag királynak ujját simogatja. Holnap ilyenkor már Lajos ágyában ébred, nem beszélhet spanyolul, nem lesz egyetlen barátja sem a spanyol asszonynak. Holnap ilyenkor Madrid kéme lesz Párizsban. Minden államtitkot elfátyoloznak előle. Hát, ha lesz valaki a kísérlet tagjai közül, aki továbbadja, elküld egy levelet postagalambbal Madrid felé. Milyen öreges most Fülöp, ahogy itt ül. Hány asszonyt szerethetett, s mindez a sok csók és ölelés elszállt a semmibe. Ott maradt a duzzogó fattyú Don Juan, aki gyűlöl Marianna, most már ő is gyűlöli Mariannát. Fülöp előtt pereg királyságának 35 éve, kínáros tenger, melyben alig-alig villan fel az öröm szigete. Csupa lemondás, csatavesztés, megalkomás. Fogja, búcsúzó lánya kezét, tudja, ha meghal, széteső birodalmat hagy hátra egy csenevész kisfiúnak. Két kis ilyet, gombszemű infáns, törékeny nátszálak. Fogan-e még fiút Marianna méhe? Az úrnak tetsző élet felé fordulók ebben a korban már megtartóztatják magukat a testvétkeitől, ha még erénynek számít a megtartóztatás. És Marianna, aki egyre móhóbb lesz asszonyságában, mint folyondár, úgy növi körül Fülöpöt. Délután harmadszor szállnak be a bárkába, amelynek faragott nymfáit körül ölelik a folyami szelek. Bálványok újból, a fáraó király fekete díszében ül a tűzőnapon, arcára ráfagyott kenetes kegyességgel. Egy óra, két óra. Soha többé nem látja Mária Terezát. Ha csak lányai születtek volna Mariannától, már most maga mellé vehette volna. A Bidasso folyó nem túl széles. Itt, spanyol oldalon, mintha mindent fekete hamu lepne el, csak a francia mezők zöldelnek. Két óra a búcsúzásra, a Salon de l'Entregage-ban. A kíséret a terem két végére vonul. A felségek az asztalok mellett helyet foglalnak. A spanyolok ámulására van ez a rengeteg ékszer, mely elborítja Lajos és Anna ruháját, mintha ez is kiszámított államaktus lenne, mint minden lépés, mióta a lánykérő betette a lábát az Alcázárba. Még egy óra, és utána még egy. Fülöp, most már az ősatya, a mindenkinél öregebb, akinél hosszabb ideig fejedelem aligha uralkodott. Aki jábrándult, a fatalista Fülöp felemelkedik. Most önmaga számára kreálja a szertartást. Lassú mozdlattal öleli meg Lajost s Annát, aki évtizedeken át kényszerű ellensége volt. Meghalik lánya előtt, nem öleli meg. Anna kézen fogja Mária Terezát, magához akarja vonni. Ez a lány átadás ősi szertartása, az utolsó gesztusok. A lány most mégis kikapja az új anya kezéből kezét, és zokogva esik oda apja lábához, a francia királyné csókolja a spanyol király kezét. A teremben még a férfiak is könnyezni kezdenek. Don Felipe lehajlik lányához, gyöngéden és gálánsan, mert ebben a pillanatban ritmus és szertartás minden mozdulata felemeli. Éljen boldogul, felséged, mondja halkan. Meghajlik, nem néz vissza. Kesztyét húzza, míg kimegy.